az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Csehországig jutottunk el a Borostyán út országai közül. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezető adótanácsadó partnere a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, itt nagyon
örök,
most
a vezetékezett, tehát
a hálózat.
Hallottuk? Igen, hát
hallunk, valami
igen.
Gáz van, akkor majd megoldjuk, és akkor visszatárcsázunk.
Megküldöm a szöveget előre, és akkor ti is tudjátok mondani.
Oké, rendben van.
Jó, tehát ma Csehország a téma. Ugye Bohémia a neve, történelmi neve, és egyébként én néztem, ugye a leghíresebb történet a Bohemian Rhapsody a Queen-től, hogy miért lett az bohém, van-e valami köze a területhez, de nincsen állítólag, hanem csak a bohémságot vették ki belőle, egyébként a dal nem bohém, de a progresszív zenek egyik leghíresebb dal, szóval ők történelmileg ilyen szempontból a könnyű zenébe is megjelentek. Amit tudni kell róluk, hogy egy hozzánk hasonló méretű ország, viszont egyben a világ legnagyobb sörivói, de abban nagyon durván vannak az élen, mert a cseh egyfőre jutó sör fogyasztása 180 liter fölött van, míg a másodikok Ausztriában csak 97, és a németek a ötödikek csak 92-vel. Tehát úgy néz ki, hogy ebben a csehek nem csak hogy kiváló gyártók, majd fogjuk látni, hanem kiváló fogyasztók is. Uh-huh. Tehát a nagy nevek vannak Csehországban, tehát sok minden történelmi márka nevek, és így tovább. Mindenképpen egy nagyon komoly fejlett ország, és szerintem Magyarországnak egy egész jó példa is. Ők a történelmen röviden végigfutva 1202-ben jött létre a cseh királyság, és ez gyakorlatilag majdnem 800 évig fönn is állt. Majd ilyen nevezetesebb pont 15. században megjelenik Husz János és a huszita mozgalmak, amik a reformációnak az alapját adták, aminek az lesz a méltó elismerése, hogy 1415-ben kivégzik, de ami gyakorlatilag ennek a folytatása, hogy ez elindítja a reformációt, és 1517-ben jelenik meg Luthernek a 95 pontos vitairata, ami azért érdekes, mert gyakorlatilag 17-ben volt 500 éves a református egyház, tehát az évforduló létezik, és mindez Csehországban indult, hogy így tetszik. 1620-ban Habsburg irodalom részévé válnak, ami hát nekik nem egy nagy sikertörténet, a lakosság egyharmada csökken, főleg azért, mert a Habsburgok katolikusok, és ilyen szempontból ezt a fajta reformációt elég erősen üldözik. 1918-ban a Habsburg monarchia felbomlik, és létrejön Csehszlovákia, ez az első köztársaságuk, aminek az érdekessége egyébként, hogy a gazdasági működésük biztosítása érdekében még a hamburgi kikötőben is a trianoni döntés alapján kapnak 99 évre egy 28,5 hektáros kikötő területet, az a folyóikon le tudják szállítani az árut, és ott tartani tudják. Tehát azért ezek elég komoly dolgok, és ez a kikötő ez mai napig működik, sőt azon dolgoznak, 28-ra járna le nekik ez a döntésük, de azon erőlködnek, azon dolgoznak, hogy ezt meg tudják hosszabbítani. Uh-huh. Tehát Trianon nekik azért nem volt ilyen szempontból szerencsétlen. 38-ban viszont a náci Németország elfoglalja a Bohémiát és Moráviát, tehát gyakorlatilag Szlovákiát nem, de ezt a felső két része elfoglalja. Majd 46-tól itt is kommunista hatalom átvétel van, ami aztán 48-ban válik egy pártrendszerré. 1989-ben Václav Havel a bársonyos forradalom megy le, 93-ban felbomlik Csehszlovákia, tehát Csehországra és Szlovákiára, és 99-től NATO tagok, 2004-től EU tagok. Földrajzilag nagyjából látjuk, hogy egy hegyvidékes dombos, tehát nem hiszem, hogy nagyon be kell mutatni itt Magyarországon valakinek Csehországot, de a legmagasabb hegyük csak 1603 méter, viszont a mezőgazdasági területük is egész jó 32%. Ásványi kincsük van, szén, vasért, grafit, ugye ez a Kohinor, még a KGS időből ceruzákból is, látszik üveghomok, ami az üvegiparnak is kellett, de van egyébként aranyezüst urán is, és rengeteg üvegfa, tehát azért ők alapanyagban erőforrásban elég jól el vannak látva. A gazdaságuk ennek megfelelően egy nagyon, nagyon fejlett iparosodott gazdaság, amiben majdnem minden van, tehát egyébként érdekes volt, megnéztem, hogy mik a top 5 brand ma így, ami nemzetközileg ismert, és hogy meglepett, hogy az első helyen az Avast állt, ami általában egy IPO volt, egy IT biztonsági cég, amelyik Londonban csinált IPO-t, és általában nagyon nagy siker volt, az egyik legnagyobb siker. A második a Skoda, a harmadik az Út. Az Út egyébként azért érdekes, mert egy digitális, tehát digitális retailt nyomó cseh kereskedő cég, amelyik ruhaiparban dolgozik, de egyébként Magyarországon sem újdonság, amit ők csinálnak, mert az Alca is cseh, és a kifli.hu is cseh hátterű. Tehát gyakorlatilag a digitális kereskedelemben a cseh cégek halatlanul erősek. Aztán jönnek a sörösök így ismertségben, a Budweiser meg a Pilsner. A Budweisernek a sztori azért érdekes, mert ugye ők konkrétan kapcsoló voltak az amerikai Buddal.
És nekik volt egy nagyon-nagyon hosszú jogvitájuk.
Hát 103 éves volt egyébként.
Igen, ja, hogy ennyire hosszúra nem gondoltam, csak gondoltam, és valami olyasmi vita született, hogy Amerikának megmarad a Bud.
Igen.
És azon kívül Európában viszont az amerikaiak ezen a néven nem forgalmazhatják.
Hát ugye mondjuk a csehek jogosan voltak kiborulva, mert az amerikai Bud az már messze nem az volt, amit ők egy sörnek tartanak, tehát azt ugye, na mindegy, ez a gasztrorovatra tartozik ez a...
Hát így van, ez egy hosszú-hosszú vita volt, és tényleg ez volt a lényeg, ugye a Pilsenit akarták így eladni, és egyébként a sikeres volt, 2010-ben zárult le a per, és hát gyakorlatilag azóta úgymond rend van, de hát ez a gigászok harca, ez a söripar, és épp azt mondják, hogy az, aki elvesztette a bázis, és nem, ez Anheuser, nem tudom, hogy hívják ezt a cégcsoportot.
Anheuser-Busch, igen.
Busch, igen, az most hozzájutott a Pilsnerhez is, tehát úgy gyakorlatilag most alulról felülről verik őket. Tehát úgyhogy nem tudom, hogy kinek jó, kinek nem, de a lényeg az, hogy a cseh söripar messze-messze jegyzett, tehát tulajdonképpen nagyon komoly. De most az adózásra röviden átérve, van benne egy-két érdekesség, de nem a mértékekben, áfájuk 21%, a társasági adójuk bevetonozva 19%, a befektetési alapokra van egy 5%-os kedvezményük. Viszont ami igazából érdekes, az SZIA körül ment, mert ők 2021-ben sem akkor szakítottak az egykulcsos adóval. Nekik 15% volt ez a 15%-os volt az adójuk, de egy szuperbruttóval számoltak, ami azt jelentette, hogy még a járulékokat is beszámították az adó alapba, és így azért az effektív az 20% fölött volt. De lényeg az, hogy 21-től gyakorlatilag 30 millió forint fölötti jövedelmeknél egy 23%-os kulcsot bevezettek. Tehát gyakorlatilag megtörték ezt a korábbi egykulcsos adózást. A pontos hátterét nem ismerem, hogy mi volt ennek a pontos magyarázata és a logikája, de ez 2008 óta ment az erezsim, tehát gyakorlatilag egy elég sikeresnek volt mondható, de mégis feltörték, és úgy néz ki, hogy eléggé magasra tolták ki a sávot. Ezzel ideig megszüntettek egy 2%-os szolidaritási adót is, ami ezeket a jövedelmeket terhelte. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a cseh adókörnyezet egyébként alacsonyabb így is, mint a magyar, tehát az OECD átlag fölött vannak egy hajszállal, és én úgy látom, hogy egyébként a cseh államadósság, a cseh infláció, a cseh korona, meg mind, amit látunk makróba, azok egyáltalán nem rosszak. Tehát én azt gondolom,
hát
hogy így
sőt,
ránézek,
lehet azt mondani, ugye, hogy az egyik, sőt, lehet azt mondani, hogy a legerősebb a visegrádi országok közül, és hagyományosan jól teljesítenek, ugye magas bevételű gazdasági országról van szó, egyfőre eső GDP, az uniós átlag 80%-a fölött van, tehát egész jól vannak.
Így van, köszönjük. Ez úgy néz ki, én is, hogy így látom, az adójogi oldalról lesz pénzük a sörre a következő években is, tehát ezt nem fogják megkockáztatni SZIA oldalról ezt a magas sörfogyasztást. Mondom, duplája az ő sörfogyasztásuk a második helyzetnek, szóval itt szerintem kétség nem fér ahhoz, hogy itt a csehek maradnak a világsőrívó bajnokai a következő 10 évben. Úgyhogy én ennyit gondoltam elmondani, egy érdekes ország viszonylag kiszámítható rendszerrel, lehetne tőlük tanulni. Na, szóval ez
az biztos. Oké, nagyon szépen köszönjük, Zoli, további jó pihenést.
Köszönöm.
Szervusz.
Köszönjük nekik is. Sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Borostyán utországait nézzük sorra, Csehországig jutottunk el, hamarosan Feledi Botond politikailag, geopolitikailag mond el mindent, amit most tudni kell Csehországról. Hát ott is bőven van téma.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Na hát azt megtudtuk, hogy a csehek még mindig a legnagyobb sorívók, és azt valószínűleg nem fogják elveszíteni ezt a címüket. Viszont ezen kívül elég sok minden mást is csinálnak a csehek. Itt van velünk Feledi Botond, külpolitikai szakértő. A, nem tudom, mi legyen az első. A V4-ből, V3 esetleg?
Vagy... Nem, hanem hogy így általában a cseh belpolitika, az hogy néz ki. Mert igen, hogy így ebből talán kevesebbet látunk innen Magyarországról, mint akár a V4-ről, akár az Európai Unión belül betöltött szerepükről. Jó reggelt, Boton, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Nagyon jó választás a belpolitikai indulás is, mert igazi kis csemegével tudok szolgálni. Ugye Csehországról talán magyar olvasó annyit biztosan tud, hogy nagyon instabil kormányzatok váltogatták egymást az elmúlt évtizedekben. Úgy van kitalálva a rendszer, hogy alacsony küszöbbel elég sokan, sokféle párt bejut. Ennek megfelelően most a legutóbbi tavaly őszi választáson egy gyakorlatilag öt párti koalíció alakult, tehát egy hármas szövetségi lista és egy kettes szövetségi lista szerezte meg végül a 108 helyet a 200-ból a parlamentben. Na de ez viszont egy olyan színes történet, hogy benne van gyakorlatilag az ő MDF-jük, tehát az ottani ODS párt és az ezt vezető Petr Fiala, aki miniszterelnök lett, és most ugye az EU elnökséget is vezető cseh kormányfő, de ebben benne vannak a polgármesterek pártjai, és benne van a cseh kalózpárt is. Tehát így képzeljük el, hogy ez egy nagyon-nagyon széles koalíció, ami most azóta működik. Petr Fiala, csak megint érezzük a finomságát azért itt a V4-es országok működési különbségeinek. Ő a Masaryk Egyetemnek volt Brünóban a rektora hosszú időn át. Tehát ő az első politika tudós, akiből aztán politikus lesz. Ugye ilyet azért láttunk felénk is. Viszont egy nagyon-nagyon sikeres egyetemet épített föl, tehát 45 ezer hallgatóval bővítette, és megint csak a perspektívák, tehát az Antarktisz nyitott a Masaryk Egyetem kutató központot az ő regnálása alatt, vagy éppenséggel egy nagyon kiváló európai pénzekből működő kutatóközpontot hozott létre, ami azóta is működik, tehát nem csak eltették a pénzt. Úgyhogy tehát egy sikeres akadémiai emberből lett valaki más, és aztán ugye ő az a Petr Fiala, aki elmegy Kaczynszkijékkal a legelső kijevi látogatásra, amikor elindul ez a széria, hogy állam és kormányfők meglátogatják Zelenszkijt Ukrajnában a háborús újtott övezetben. Na most ők vannak tehát hatalmon. A belpolitikai érdekességnek talán még annyit, hogy a legnagyobb, mondjuk úgy, hogy radikális vagy szuverenista párt egy tokiói születésű cseh által van vezetve, Tomio Okamura, aki viszont egyébként Le Pen szövetségese, tehát hogy
értem.
egészen finom ez a belpolitika.
Hát hogy... figyelj, globalizálódott ez a dolog, tehát akárhogy próbálunk bizonyos helyeken kerítéseket, meg mindenféle falakat emelni, azért mégiscsak történnek ilyen dolgok.
És mik a törésvonalak a cseh belpolitikában? Mik azok a vitás pontok, amin őrre mennek egymással a felek?
Hát nézd, most nyilván mindenkinél itt is az infláció a fő kérdés és a gazdasági helyzet, de egyébként ők is szeretik a külpolitikában az örremenést. Tehát azt kell mondjam, hogy az ilyen aktuális gazdasági kérdések, vagy Andrej Babis mentességi jogának kérdése, az előző miniszterelnök, akinek a pártja újra a legnépszerűbb egyébként, ám de úgy tűnik, hogy 2 millió eurós támogatással nem annyira tudott elszámolni, vagy hát kérdések merültek fel a nyomozás során. Tehát vannak ilyen, mondjuk úgy, hogy hagyományos belpolitikai törésvonalak megtekinthető ügyek, és emellett pedig ők azok, akik a leginkább mind lokális szinten, mind regionális szinten is kifejezetten kínaszkeptikusokká váltak. Tehát itt egy elég erős kínaszkeptikus vonal alakult ki a mainstream belpolitikában, és mondjuk néhány, tehát ugye van Csehországban van kommunista párt a mai napig, ők kifejezetten úgy tűnik, hogy az ő médiájuk az eléggé egyező üzeneteket hoz a kínai médiával, erről sok kutatás van. És hát orosz kérdésben pedig eléggé egyértelműen megvan az a támogatás, hogy most Ukrajnát kell segíteni ebben a bajban.
Az, hogy Babis neve szóba került, az engem személy szerint meglep, hiszen ő meglehetősen viharos körülmények között távozott, megbukott, korrupcióval vádolták, tehát hogy ezek szerint a cseh belpolitikában is van visszaút gyakorlatilag a kút mélyéről is?
Nagyon érdekes egyébként ezt a görbét megnézni, mert tényleg azt történt, hogy a választásoknak a néhány hónapjára ez a Szporú nevű hármas koalíció ez tudott többséget szerezni, és ugye még így is koalíció kellett ahhoz, hogy a parlamenti többsége meglegyen. Viszont az ÁNO, tehát Babis pártja, ők most töretlenül az első helyen állnak, de 30% fölötti népszerűséggel. Úgyhogy ott is gyakorlatilag most nagyon messziről nézzük, akkor a trumpi boszorkányüldözés narratívával Babis a saját híveit meg tudja tartani. És csak, hogy nagyon röviden értsük, tehát itt ugye arról van szó, hogy nagyon sok cége van, többek között agrárcége, és ez az agrárcég birtokolt egy nagyon nagy földterületet. De kiderült, hogy csak kis és közepes birtokosoknak lesz támogatás, és akkor hirtelen 250 hozzáköthető cég kezdte el birtokolni ugyanazt a területet, amire aztán felvették a támogatást, majd mikor lejárt a támogatás, véletlenül lejtben a céghez került ez a mezőgazdasági terület. Tehát az optikája meglehetősen rossz ennek a történetnek.
De határozottan úgy tűnik. Na, most nézzük a csehek külpolitikáját, és akkor ilyen nyissunk. Európai Unión belül ugye a V4-ek, ha még értelmezhető ez a betűszó.
Hát már ugye annyira nem, már V3-ak inkább.
Nem ebben utaznak, tehát hogy ők, hogyha működik éppen a V4 vagy a prágai érdekeket és segítek, akkor természetesen használják ezt a formációt, de ők most kifejezetten érdekeltek a szlavkovi háromszögbe, tehát a Bécs-Pozsony-Prága együttműködésben. Ugye ők azért mondjuk úgy, az osztrák munkakultúrával meg tudnak barátkozni elég könnyen, tehát ebben nekik gazdaságilag és politikailag is van ráció. És nyitnak e felé. Ugye a lengyelekkel van bányavita, vannak kisebb szimbolikus politikai vitáik a közös határ kapcsán. Nincs akkora barátság, mint amit az ember magyarként gondolna, hogy két szláv nemzet között lehet. Tehát erről egyáltalán nincsen szó. Viszont nyilván a szlovákokkal történelmileg megmaradt egy nagyon szoros együttműködés, hallgatói mobilitás, és ennek megfelelően látunk szlovákiai magyar színészeket a cseh filmszcénában. Volt szlovákiai származású polgármestere Prágának, most egyébként, ha jól emlékszem, éppen Kalóz polgármestere van. Tehát nagyon-nagyon izgalmas ez az egyveleg, és Brünóban ugye mai napig ugyanúgy, ahogy a Kárt Egyetemen van szlovákiai magyar diákszövetség, tehát hogy ezek is jól mutatják, hogy azért a csehszlovák múlt az a mai napig a politikai szövetség értelmében is segíti őket. Tehát a Visegrád ebben egy alternatíva, ami azért politikailag, főleg most a Fiala kormánynak mondjuk úgy, hogy nem a mainstream alternatíva.
Na és akkor mi van így globális törésvonalak, erőterek mentén? Mennyire elkötelezett NATO tag, mennyire elkötelezett EU tag Csehország?
Hát elkötelezettségét nézve egyébként a legszkeptikusabbak közé tartozik, tehát maga Fiala is ő magát talán azt mondanák, hogy soft euroszkeptikus, de ez nem jelenti azt, hogy le akarja bontani az EU-t, nem akarja megszüntetni az Európai Parlamentet, hanem a szubszidiaritást gondolja a vezérlő elvnek, amit az ilyen szövetségeknek vagy struktúráknak vinni kéne. Ugye a NATO-ban is, tehát a csehek alapvetően egy szkeptikus nemzet, és ez így volt, tehát ez most nem az orosz-kínai egyéb reakciók miatt van, hanem a közvéleménykutatási adatok ezt régóta mutogatják. Viszont ami egy picit megpöckölte itt a kedélyeket, nem tudom, hogy ti mennyire emlékeztek rá, de ugye itt volt egy óriási botrány a cseh-orosz kapcsolatokban, még messze a háború előtt, amikor kiderült, hogy egy 2014-es hadianyaggyár robbantást azt orosz különleges egység követett
el. Bizony, az nagyon érdekes volt.
És mit csináltak ott?
És azért beszéltünk is róla, aztán utána minden elcsendesült.
Na most igen, tehát utána kiutasítottak 18 orosz diplomatát. Tehát 14-es a történet, és ha jól emlékszem, akkor 20-ban kezdték ezt felgöngyölíteni. mert hogy kiderült, hogy pontosan ugyanaz a két ügynök is érintett volt ennek a fegyverraktárnak a felrobbantásában. 50 tonna lőszerről beszélünk, jó, tehát most nem egy szimbolikus robbantástól, és két helyi cseh áldozattal együtt, akik a Skripál gyilkossági kísérletet csinálták a novicsok idegméreggel az Egyesült Királyságban. Tehát amikor a britek közé teszik ennek a két elkövetőnek, Sergei Skripál és lánya megmérgezésével gyanúsított elkövetőknek az identitását, akkor jönnek rá a cselek, hogy hoppá, ők Prágába is jártak 2014-ben, és vajon miért? És onnan kezdődik ez a felgöngyölítés, csak hogy teljesen egyértelmű legyen a kapcsolódás. Egyébként az a bolgár üzletember, aki birtokolta ezt a cseh országi területen álló fegyver és hadianyaggyárat, őt pontosan kétszer próbálták ugyanazon a novics méreggel is megmérgezni annak idején.
Mi bajuk van az oroszoknak? Te ezt érted? Azért, hogy mondjam, egy békeidőben azért egy ilyen diverzáns akció az nem bevett gyakorlat szinte a világban sehol sem. És rendkívül kockázatos, hiszen nagyon-nagyon egyértelmű, nagyon-nagyon erőszakos, nagyon-nagyon nyilvánvaló, és nagyon megrontja a két országnak a viszonyát. Tehát miért kellett ezt az utat választaniuk az oroszoknak, hogy egy cselőszerraktárat felrobbantanak? Mi történhetett ott, erről bármi információ azóta napvilágot látott?
Két, nincs biztos, tehát nem, ugye ezeket nem lehetett elkapni, ezeket a fickókat, ők Oroszországban vannak, de két dolog látszik időben összefüggeni, ugye 2014 őszéről beszélünk, pont akkor, amikor Donetszkben az első ukrán-orosz összecsapás idején a legsúlyosabb konfliktusok voltak, és ez a gyár szolgáltatott oda is hadianyagot minden legjobb tudomásunk szerint. Tehát van egy ilyen, adott esetben, ha úgy tetszik, már Ukrajnához köthető nagyon pragmatikus oldala, hogy akkor is akartak vagy figyelmeztetést adni, vagy pedig a közvetlen fegyverszállítást megakadályozni. Másrészt pedig az Assad ellenállóknak is adtak el eszközöket ezekből a konglomerátumokból. Tehát alapvetően egy olyan direkt orosz érdek volt az, hogy ezek az üzletek ne jöjjenek létre. Hogy önmagában erről van szó, vagy pedig ez a Gebrez nevű bolgár tulajdonos esetleg mást is máshol csinált, ez már egy külön beszélgetés, de hát ennyire, ugye 2014 ez már egy brutális töréspont, csak hát ezt ugye mi 22-ben vettük észre. Uh-huh. Erről sokat beszélgettünk, hogy itt az oroszokat nagyon-nagyon elnéztük és elszámoltuk, ez már akkor így volt. Uh-huh. És ugye a csehek is ennyivel később jönnek rá, és kiutasítanak diplomatákat. Tehát azért ez egy, hát az orosz-cseh kapcsolatokat most már narratívájában meghatározó történetté növi ki magát. És ugyanígy, amikor 2020-ban egyébként Kínával kapcsolatban, 2020-ban egy cseh szenátusi delegáció látogat el Tajvan szigetére, ugye onnantól kezdve kőkemény kínai retorziók vannak, tehát mind a médiában, mind gazdasági értelemben, és éppen ezért a csehek most már arról beszélgetnek itt az új kormányzat alatt, hogy a kínai 16+1-es formátumot azt lehet, hogy ők el is hagynák, vagy kiszállnának ebből, tehát szemben a lengyelekkel, akiknél láttuk, hogy ott egy kis közeledés indult el taktikai okokból, a csehek kifejezetten Kína kritikusokká nőttek ki, és nem azért, mert Amerika barátok, hanem azért, mert ez a háveri kis ország barát, és ebből következően Tajvan barát hozzáállásuk, ez megmutatta nekik elég hamar a kínaiaknak a valódi szándékát, vagy azt, hogy mire képesek, hogyha valaki nem úgy csinálja, hogy azt ők elképzelik.
Igazi profi vagy, Botond, mert a kedvenc és egyben utolsó kérdésem, mert így hangzott volna, és a kínaiak, azt már meg is válaszoltad Csehországban kapcsolatban.
Igen, a kínaiakat már nem teszik fel. Jó van, Botond, azt azért harangozzuk be, hogy most nyáron tartunk olyat, hogy mindenféle ismert szakembereket megkérünk, hogy ugorjanak be műsorvezetőnek, és te csütörtökön jössz ide a stúdióba, úgyhogy sok-sok mindenről lesz szó természetesen, ami a te otthoni pályád, úgyhogy ezt majd akkor a kedves hallgatóknak is mondom, lehet kérdezni majd a Botontól, és akkor szerintem egy kicsit többet külpolitizálunk, mint ahogy szoktunk egész nap, úgyhogy akkor majd szeretettel látunk itt nálunk.
Nagyon köszönöm a meghívást, nagyon várom, és hát remélem, akkor a hallgatókkal SMS-ezgetünk majd a csütörtök hajnalban. Köszönöm szépen!
Köszi szépen,
sziasztok!
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk, Adóvilág rovatunkban Csehországban járunk, a Borostyánút országai között.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.